Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és mielőtt igét olvasnék, szeretném a testvéremet kérni, hogy egy diát legyen kedves kivetíteni. Már lehet is látni, és azt szeretném kérdezni a kedves jelenlévőktől, hogy van-e valakinek ötlete arra, hogy ez egy... Tehát milyen fa lehet ez? Milyen? Tölgyfa? Hársfa? Beépített embereket kérem szépen, hogy... Ki fog derülni az igéből, amit szeretnék olvasni Máté evangéliumának a 13. fejezetéből, a 31. és a 32. verset. Kérem szépen a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk az igék felolvasását. Tehát a Máté evangéliumának a 13. fejezetéből a 31. és a 32. vers így szólít meg bennünket. Más példázatot is mondott az Úr Jézus. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágaik között. Imádkozzunk együtt. Urunk, köszönjük neked, hogy te példázatokban beszéltél hozzánk, hogy jobban közelebb jöjjön a te üzeneted, annak a tartalma, annak a valósága. Kérünk, hogy hálj meg bennünket, hogy tudjuk nyitottan fogadni a te lelkednek a zsugallatára adott gondolatokat. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket lelked által, és add, hogy ahogy az elvetett mag bennünk is jó talajra találva gyümölcsöt teremjed. Amen. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Kedves testvérek, igen, a következő dián már az igeversnek az egyik fele található. A mustármagnak a példázatát láttam, utána kerestem a neten, hol máshol kerestem a más manapság ugye az ember dolgok után, és nagyon meglepődtem. Volt valami elképzelésem, hogy hát nagy fává nő, hát gondoltam egy ilyen 2-3 méter magas cserje jellegű valami lesz belőle, és akkor hát tényleg nagy, mondjuk a sárgarépák, meg a karlalábék, meg a egyéb növények mellett, de hogy ekkora, egyáltalán nem gondoltam. Nyilván vannak speciális fajták, amik kisebbek és stb. Ez is egy speciális fajta lehet, de valami hatalmas. És azt mondja itt a példázatban az Úr Jézus, hogy hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál. Ma már ismerünk olyan magokat, amik kisebbek a mustármagnál, de az akkori földműveseknél ez még nem volt jelenők, nekik a mustármag volt a legkisebb mag, amit ők ismertek ott Palesztinában. És nagyon ismerték, és nagyon közel jött hozzájuk ez a történet. És azért, ugye meg is kérdezik a tanítványok, hogy miért beszélsz nekünk példázatokban, mert ennek a formának az egyszerűsége nagyon közelre hozza a mondani valóját. Most itt egy mustármaghoz van hasonlítva, van több példázat, el lehet olvasni, gyönyörű mindegyik, most ezzel fogunk egy picit foglalkozni. Tulajdonképpen ezen keresztül akarja bemutatni az Úr, hogy hogyan működik az ő országa. Hogy van egy meglepő, kicsiny kezdet. Ugye mi emberek ilyen gigantomániások vagyunk, rendkívül szeretjük a nagy dolgokat. Minél nagyobb ház, minél nagyobb autó, minél nagyobb, és akkor ebbe bele tudunk zavarodni. Mert bocsánat, ezt így fogalmazom. De sokszor tényleg ezt látjuk. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy valami nagyon-nagyon pici kezdet. Hogy kezdődött el a gyülekezet? Ott Krisztus kereszténél volt néhány asszony. Férfiak azok elinaltak, féltették a mundért, féltették a kis életüket, stb., meg a csalódottságuk miatt. És aztán nem is igen hittek az asszonyok szavának, hát jó. És aztán mégiscsak elindul valami, és itt vagyunk 2024-ben, és tegnap ünnepelhettük, illetve az előző esztendőben ünnepelhettük ennek a gyülekezetnek a 150 éves évfordulóját, létrejöttének az alkalmából, illetve sok-sok egyéb olyan dologra tudunk visszatekinteni, 1515-re, ugye a reformáció, és így harmadik századtól kezdve, stb. És lehet, testvéreim, a kezdet észrevehetetlenül, kicsi is. Hogy alig vesszük észre, de miért növekszik? Azért, mert az Isten kegyelme megadja azt, hogy növekedjék, nem a saját erejéből, hanem az, aki a növekedést adja, beszél erről Pál apostol is, ahogy hallottuk a fölvezető gondolatokban is, Hogy van, aki ültet, van, aki gondoz, van, aki kapálgat, van, aki locsolgat, öntözget, mind szükséges dolgok, de a növekedést az Isten adja. A mi egyéni személyes életünkben is ő adja a növekedést, meg közösségi életünkben is. És nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus nem csak kicsiny magként írta le az ő országát, mint példázatot, hanem azt mondja, hogy a legeslegkisebb. A legeslegkisebb. Na hát ebből kiszámít nagyra? Hát nagyon kevesen. Azt gondolnánk, sok befektetés, nagy haszon. Piciből nem lesz túl nagy dolog. És olyan királyságról beszél az Úr Jézus, ami nem ilyen nagyon dicsőségesen, nagyon nagy erővel, vagy átütő erővel, vagy ahogy az emberek elképzelték az átütő erőt, jelenik meg, hanem hihetetlenül kicsinyben. És hogyan növekszik tovább? Hát úgy növekszik tovább, hogy az emberek tovább viszik az evangéliumot. És olvastam erről a mustárfáról, vagy a mustárról, hogy nagyon félnek tőle a földművesek annak idején, mert nagyon invazív, tehát nagyon terjed. Lehet írtani, kapálni, kaszálni, mit tudom, sallózni, mikor milyen szerszám vagy eszköz volt, de valahogy mindig a gyökere ott mélyen ott marad a földben, és egyszer csak fölbukkan. Mi úgy vagyunk a trombita folyondárral otthon, elültettük, milyen szép, nagyon gyönyörű, élvezzük, és aztán már meguntuk, és túl sok lett belőle, és elkezdtük faricskálni, ahogy mi tudjuk, és kiírthatatlan. Tehát, hogy minden bevetettünk már, felszántottuk, fölkapáltuk, kiírthatatlan. És olvassuk az igében azt, hogy így működik, hogy egyik ember viszi az evangéliumot a másikhoz. Férfiak, nők, fiatalok, fiúk, lányok, ott, ahol élnek, ott, ahol tanulnak, vagy dolgoznak. És valami picin elindul, és nagyon nagy dologgá növi ki magát. Úgy olvastuk a történelemben, hogy a mártírok vére magvetés. Van, amikor az a magvetés. És van, amikor így indul tovább, és van, amikor olyan kegyelmi állapot van, amiben mi élünk, hogy szabadon összejöhetünk sok felől az országból, vagy a megyéből, vagy vármegyéből, és itt együtt lehetünk, és szólhatjuk az igét, hallgathatjuk, énekelhetünk, akár a tegnapi fantasztikus estére is gondolhatunk, akik itt tudtak lenni, vagy vissza tudják nézni a testvérek az interneten keresztül, és így tovább, és így tovább, és lubickolhatunk, ha így szabad mondani, sok-sok alkalomban és lehetőségben, de nem volt ez mindig így, és lehet, hogy nem lesz mindig így. De erről beszél az Úr Jézus, hogy az, amit ő elindított, alig megfogható módon indult el, és visszatarthatatlanul áthatja azt a környezetet, amiben belekerül. És nagyon jó látni azt, hogy nem elméleti eszbefuttatásokat hoz, amit mi nagyon sokszor szeretünk ilyen vitaestekben egymásra eresztve a mi nézeteinket, hogy ki így gondolkodik, ki másképpen, hanem elmond egy nagyon közönséges, egyszerű példát. És elindul valami. Olvastam egy fiatal fiúról, aki 15 éves volt 1850-ben, és valami kis megbeszélésre tartott, de olyan erős hóvihar kerekedett abba a kis városkába, ahova kellett mennie, hogy bemenekült egy templomba, egy metodista templomba. Ebben a templomban egy nagyon egyszerű gyülekezeti tag, mint én, bár én nem vagyok Schuster, de az a testvér a Schuster volt, hirdette az igét, Ézsaiás 45-22 alapján így szól ez az ige, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. És ez a fiatal srác, ezt komolyan gondolta, és elfogadta, és tudjátok ki lett, Mészáros testvér nyilván tudja, többen is tudják, ő lett a prédikátorok fejedelme, ugye megkapta ezt a jelzőt, ő lesz Spurgeon. Egy fiatal, 15 éves kis legény. Ki gondolna bele többet? Ki látna bele többet? Most itt Krisztinára nézek, és eszembe jut egy régi vesés, meg szokolyás gyerektábor, ott Szokolyán, és egyik napnak a végén azt mondta, kedves testvérnőnk, hogy elviszem a jövő vezetőségét, és lefürdetem őket. És megérhettük, mi is, meg többen is, hogy azok a fiatal kis gyerekecskék, kisfiúk és kislányok, hát meg az én fiam is, ide jön, itt van a gyülekezetben, vagy más gyülekezetekben, szólnak, énekelnek, dicsőítenek, imaórát vezetnek, lelki gondoznak, mert így adta az Isten. És mindenért az ő nevére szálljon dicsőség. És aztán ugye látjuk az igét, négy dologról lehetne beszélni, de egy-két dolgot szeretnék csupán kiemelni. Lehetne beszélni a mustármagról, lehetne beszélni, hogy mi történik, vagy hova kell, hogy kerüljön ugye a mustármag, nyilván a földbe. Beszélhetünk a növényről, beszélhetnénk az ő árnyékában védelmet találó madarakról, amiket nem mindig szeretnek ugye a mezőgazdászok, illetve a földművesek, mert hát azok is ugye kártékonyak, és kárt tudnak tenni. De fontos, hogy jó talajba essen. Olvasunk a Bibliában ugye a négyféle talaj típusról, és nem mindegy, hogy milyen talajba hullik az a mag. És megtörténik az, hogy elkezd növekedni. És itt is ezt látjuk. És ha ilyen nagyon filozófikusan szeretnénk megfogalmazni, a nyugati emberek szeretnek így gondolkodni, hogy kis ok, hatalmas okozat. Kicsi okból, egy magból nagy okozat lesz, tehát nagy fa fog nőni, a legnagyobb növény. És olyan jó látnunk ezt, hogy Isten ezt el akarja végezni a mi életünkben, és nem mondott erről le. Nagyon sokat fektetett bele abba, hogy mi itt lehessünk, nagyon sokat fektetett bele abba, hogy mi oda eljuthassunk, ahol éppen tartunk, és még hova juthatunk? Mert a mag önmagában nem képes fejlődni. Szükség van már sok-sok mindenre, amiről tettem említést. És következmények lesznek. Ahogy jöttünk ide a gyülekezetbe, a kettes út mellett jöttünk, és láttuk a nagyon szépen növekvő búzatáblát, meg a repcetáblákat. Még éppen nem virágzik a repce, az nagyon gyönyörű lesz, mikor a repce bevirágzik, és gyönyörű sárga lesz az egész terület, amit bevetettek. De nekünk az arról beszél, hogy itt valaki korábban tett valamit. Véletlenül nem lesz repceföld, meg nem lesz búzatábla, hanem az arról beszél, hogy valaki meggondozta a földet, megfelelő módon előkészítette, és utána vetett, és rábízta az Istenre. Hogy legyen növekedés, aztán majd, mikor oda ér, beérik, akkor lesz majd, vagy lehet majd aratás is. És nagyon fontos látnunk ezt, hogy ez a nagyon pici elindulás nagyon nagy hatású lehet, akár a mi életünkben is. Fogunk majd három bizonyságtételt is meghallgatni, és azt gondolom, hogy valami hasonló dolog elő fog jönni azokból is, hogy valami gesztus, egy mondat, egy tekintet elindított valamit, vagy elindíthatott valamit valakiben. Egyik gyülekezetben, ahol vendégszolgálaton voltunk évekkel ezelőtt, mesélte a helyi lelkipásztor testvér, hogy volt a gyülekezetben egy olyan ajtónálló testvér, aki nagyon sok embert beszeretett a gyülekezetbe. Annyival, hogy tessék ide leülni, itt az énekeskönyv, ebből fogunk majd énekelni, és a végén szívesen beszélgetek önnel, hogyha van rá ideje, vagy éppen kedve. Ennyit csinált. Magvetés volt, és nagyon jó volt ezt a bizonyságot hallani. És nagyon érdekes például azt is olvasni az igében, és látni, hogy Isten a mi elgondolásunk szerint úgy kellett volna, hogy bemutassa az ő országát, hogy valami hatalmas dolog. Olvasunk a Bibliában hatalmas dolgokról, az egyik legmaradandóbb, legértékesebb, legpompásabb dolog, amit az akkori emberek elgondolnak, ez a libanoni cédrus. Hogy fantasztikus, szépségű, ahogy itt a tölgyet is említettétek, vagy egyéb nagy fákat. És valahogy mégsem ez. Ezékielnél olvasunk a 17. fejezetben ezzel kapcsolatban néhány mondatot, hogy így szól az én Uram az Úr, majd én magam török le a magas cédrus hegyéről egy ágat, és elplántálom, tetejéről letépek egy gyenge hajtás, és elültetem egy magasba emelkedő hegyem. Izrael magas hegyén ültetem el, hogy ágat növeljen és gyümölcsöt hozzon. Pompás cédrus lesz majd, amelyen lakik mindenféle madár, mindenféle szárnyas lakik, lombja árnyékában. Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én az Úr teszem alacsonyá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldelőfát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. amit én, az Úr megmondok, azt meg is teszem. Az emberek talán így képzelnék el, hogy valami hatalmas fa, ami évezredeken keresztül megmarad, elég, ha csak abba gondolunk bele, hogy ez annak idején, amikor ilyenekről hallottak az akkoriák, az elődeink, valami óriási politikai hatalomra gondoltak, óriási birodalomra, erőre, fenséget kifejező tárgyat vagy dolgot láttak benne, valami maradandót, majdnem az örökkévalóságot vagy az állandóságot képviselő valamit látták a cédrusban. És ezzel szemben azt mondja az Úr Jézus, hogy mustármag. Hát, köszönöm szépen. Azért, hát a cédrus mégiscsak. De mégsem. És olyan jó látni azt, hogy később, ugye Dániel könyvében is olvasunk, ahol ilyen apokaliptikus fához hasonlítja az egyházat, meg hasonlítja tulajdonképpen az emberi életet. Így mondja Dániel 4:10-től, hogy a látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és meg a föld széléről is látható volt. Szép lombja volt, és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Hát megint csak el tudnánk képzelni, hogy hát ilyen. Igen, ilyen a mennyek országa. Halkan jegyzem meg, de tényszerűen az ige alapján ilyen lesz. Ilyen lesz. De most itt ebben a helyzetben, amiben mi még most vagyunk, és amikor az Úr Jézus ezt a példázatot mozta, az ő rá jellemző módon talán ilyen nagyon, akár így mondható, jelentéktelennek tűnő példával hozza, és talán egy picit ironikusan is, hogy ti emberek így gondolkodtok, hogy a nagy, a pompás, a maradandó, de nézzétek csak meg, hogy én mit tudok tenni, hogy mire képes az én erőm. Pici mustármagnyiból ezt tudom elérni, és a világhatalom, a világuralom valahogy egészen másképp fog megjelenni, ugye tudjuk jól, hogy nem így várták, mert nem szembetűnő módon jött el, hanem csendesen, titokban, egy kis istálóban, és ez felforgató tulajdonképpen, és hoz valami nagyon nagy izgalmat az ember életében. Mert későbbiekben teljesen nyilvánvalóvá, tagadhatatlanná vált az, hogy itt valaki járt, hogy valaki volt itt ezen a földön, és valaki majd visszajön erre a földre. És olyan jó látnunk azt, hogy ez a picike indulás hatalmassá tud válni. És még egy dolog, megint ezt is a mustárról olvastam, mellé téve a trombita folyondárt is, hogy az ember szeretne fölöttük uralkodni. Szeretné őket kordában tartani. De hogy eddig legyen az Isten országa, eddig legyen, és eddig hasson, eddig legyen a teritoriuma, nagyon sokszor az emberek megpróbálják Istent beleszorítani a templomokba. Hogy a templomok azok az Isten teritoriuma, területei, ő ott szóljon, ott beszéljen, de ne szóljon bele az én házasságomba, ne szóljon bele az én pénzügyi dolgaimba, ne szóljon bele abba, hogy én hogy közlekedem, ne szóljon bele sem, ott azon a templomi területen belül uralkodjék. És akkor ott akkor minden rendben lesz. De annyira felforgatóan akar hatni a mi életünkre, hogy el se tudjuk képzelni, és túlmegy ezeken a határokon. Ugye a templom szentelés imádságban is olvassuk azt, hogy hát az egek egei nem képesek befogadni téged, Urunk, hát tehát egy ember által készített valami, csodálatos épület, építmény, de mégis az emberi szív be tudja fogadni, és ha szabad így mondani, ha ez megtörténik, akkor fölborítja a korábbi értékrendünket. Hogy ami eddig rendkívül fontos volt, és akár életünk árán is megtettük volna, és akartuk volna, azt fogja elvégezni bennünk, hogy már nem lesz annyira fontos. És ameddig teljesen közömbös volt, és egyáltalán nem hatott ránk, nem hatott meg bennünket, az annyira fontos lesz, hogy akár az életünket is rátennénk. Valahogy átfordul és megfordul. És most szeretnék kérni zárásként egy diát a testvéremtől, hogy legyen kedves kivetíteni. Lehet, hogy többen látták, ezt a Facebookon néha terjeng. Ugye a felső része, hogyha Igen, azért nagyjából látni az van, hogy kérdésként onnan a pulpitusról ki akar változást? De mindenki emeli a kezét, változást akarunk. Az alatta lévő ki akar megváltozni? Ki akar megváltozni? És látjuk a képen, hogy mindenki lehajtja a fejét, összeszorítja biztos a kezét, összekulcsolja, hogy véletlenül is emelkedjen föl a keze. Azt már nem. Pedig az Isten, köszönöm szépen, ne nézzük túl sokáig ezt a diát, megtette a dolgát, mehet. Pedig az Isten pontosan ezt szeretné, hogy a mi életünkben a változás az ő lelke által folyamatos legyen, és történjék. Isten segítsen meg minden kedves jelenlévőt, vagy a neten bennünket követőket ebben az ő lelke által. Amen.